Ahogy a szellemi harccal kapcsolatban az Efézusi Levél 10. 6. és 10. versétől olvastuk az igét, azaz, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, ugye? A merők és hatalmak a sötétség világának urai, világbírói ellen. Ezért szükségünk van arra, hogy megerősödjünk az Úrban és az a hatalmas erejében, és felvegyük a szellem fegyverzetét. A katonai akadémiákon bizonyára hallottatok már róla, ilyen a West Point például, szokták emlegetni azt, hogy például a 1848-as, 49-es szabadságharcban a tavaszi hadjárat, a Görgei Arthur által vezetett tavaszi hadjáratnak a hadmozdulatai és az egész hadvezetési gyakorlata akadémiai anyag. Tehát tanítják olyan szintű katonai, stratégiai siker volt, meg olyan intelligencia volt benne, olyan gyakorlat volt benne, amit érdemes ma is tudni, még ma is tudni a katonai vezetőknek. No, éppen ezért azt gondolom, hogy a Bibliában érdemes nekünk is néhány olyan igazszakaszt megnézni, ahol győztes harcot folytattak hívő emberek, és ebből tanulni és okulni, hogy milyen szellemi mozgások határoznak meg egy közösségnek, egy népnek a sorsát, életét, és azok hova futnak ki. Ennek milyen szellemi hatása van, és milyen szellemi vonulatai vannak, és milyen gyakorlati elemek vannak a szellemi harcban. Tehát mit csináltak? Hogy álltak hozzá egy nehéz helyzethez? Éppen ezért a mai alkalommal egy nagyon részletesen kibontott katonai szellemi hadviselésnek az esemény sorozatát nézzük át, ez pedig a Jósafát életében az egy legnagyobb háború, amit ő folytatott. Több háborúban is részt vett, bolond módon is vett részt háborúban, viszont ez a háború az, amelyet nem ő keresett, nem ő választott, hanem egyszerűen megsemmisítő erővel próbálták eltörölni a föld színéről is őket. Tehát olyan erős ellenség jött, aminek a célja az volt, hogy kiírtsák őket és megsemmisítsék az egész népet. Jósafát királyról tudjuk azt, hogy istenfélő király volt, és Krisztus előtt 909-től 849-ig terjedező regnálása, és Júdában uralkodott, és a 2. Krónika 17. fejezetétől elég részletesen le van írva az ő uralkodásának és hozzáállásának, a szívének, a cselekedeteinek a története. Esdrás pap a babiloni fogságból hazatérve fontosnak tartotta, hogy összeszedve a krónikák könyvét, a királyok fejezéseit, amit ő megtalált, szépen a nép történetét részletesen ismertesse, és ebben a krónikák könyvében egy egész hosszú fejezetet szentelt Jósafát harcának. Bizonyára nem volt véletlen, hisz abban a korszakban ugye egy megégett, lepusztult város volt, falak nélküli város, romokban volt az egész, az istentiszteletet is helyre kellett állítani, templomot újjá kellett építeni, tehát gyakorlatilag egy abszolút vert állapotban tér vissza a nép Jeruzsálemben, és Ezrás úgy gondolta, hogy ezt részletesen le kell írja a Jósafát történetét, összeszedte egyébként a forrásokat, az Isten igének kijelentéseit, és részletesen leírta, mert azt gondolta, hogy ebből a nép, aki visszatért Jeruzsálembe, nagyon sokat tanulhat, hogy hogyan kell hozzáállni a mostani helyzethez. És hogyan tudnak ebből a vert helyzetből, ebből a kudarcos helyzetből győztesen kijönni. És a Jósafát harca és Jósafát életének a története ebből a szempontból azt mondom mai napig egy nagyon hasznos tanítás a szellemi ember számára. Tehát aki szellemi módon próbálja az életét és az élet dolgait megérteni és szemlélni. Csinált butaságokat Jósafát, nem volt tökéletes ember, többek között az egyik legtragikusabb döntése, amit hozott, hogy politikai kapcsolatok rendezése céljából Aháb leányát megkérte a fiának, Atália volt a neve ennek a nőnek, ugye az anyja meg Jezebel volt, Jezebel egy varázsló volt, egy boszorkány volt gyakorlatilag, egy nagyon erős, démonikusan befolyásolt személy volt, egy rendkívül gonosz nő volt, és nagyon értett a bűbájossághoz, a varázsláshoz és a csábításhoz. A sátánnak az egyik legjellemzőbb ismérve a csábítás, és ez megjelenik minden szolgájában egyébként. És Jezebelben is jelen volt ez. Ez a cselvetés hamisság, amikor megölik a férjét, ő kifesti magát szépen, és kinéz az ablakon, hát ha meg tudja igézni a következő parancsnokot, a következő uralkodót. Hát az végzetes volt számára. De gyakorlatilag ebben a családban nő fel Atalja, és kerül be a júdai palotába, és lesz Jósafát fiának a felesége. És nagyon érdekes, hogy Atalja Ről nem írunk, nem olvasunk semmit, tehát úgy el volt. El volt ott a király palotában, nem aktivizálódott a benne lévő szellem. És ebből is tanulhatunk sokat, ez csak egy ilyen mellékág. Tehát ez most a Jósafát életében és a szellemi mozgások tekintetében igazán nem a csata még, hanem egyáltalán az a fajta szellemi mozgás, ami be tud lépni egy közösség életében, ha a közösség tagjai nem elég éberek. Aztán, amikor meghal Ataljának a fia, a király, akkor Atalja előlép, és gyakorlatilag az egész királyi házban minden gyereket kiírt. Gondoltok bele, mindenkit megölet, és belép a királyi székbe. Úgyhogy évekig nem is látszott semmit, csak úgy óvatosan tette a dolgát. A gonosz szellemek által befolyásolt tévegők, amíg nem nyílik tér számukra, hízelgéssel, tetszelgéssel, lásd a Jezebel a 2. király 9.30-ban idézett eset, kedves szavakkal készítik elő a terepet mások szívében, lebontva az egészséges távolságtartást és odafigyelést. Amikor azonban a közösség vezetői meggyengülnek, a közösség nehéz időszakon megy át, előlépve megpróbálják a hatalmat megragadni, és a gonosz akaratát érvényre juttatni, akinek szolgálnak tudatosan, vagy megtévesztett állapotuknál fogva. A nyílt támadással szemben egyszerűbb a harc. De az ellenség gyakran alkalmaz alattomos beszivárgást, mint eszközt, és a bizalomba férkőzést, majd gonosz befolyásolás eszközén keresztül megpróbálja befolyás alá bírni az általa kiszemelt személyeket. Pál apostol a következőt mondja, ugye Pál apostol tudjátok tele volt szeretettel. Tehát őről azt mondani, hogy nem volt benne szeretet, nem akarta a bűnös embernek a megtérését, mondja azt is, hogy az életemet is odaadnám csak azért, hogy az enyémek, a zsidók megtérjenek, az üdvösségemet is lemondanék. Tehát ő azért tényleg azt lehet látni, hogy ő tele volt ezzel az irgalommal, a kegyelemmel, állandóan az evangéliumet hirdette. Éppen ezért nagyon érdemes odafigyelni azokra a szavakra, amikor ő keményen beszél. És kikről beszél nagyon keményen. Azt mondja a Római Levél 16.17. és 18-as verse, kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. A kitérés azt jelenti, kerüljétek ki őket, forduljatok el tőlük, hagyjátok el őket. És a héber kifejezés erre a esetre, pontosabban a héberből folytott görög értelmezés, az pedig az, hogy ne engedjétek a házatokba. Atalja esetében látjátok, ez egy rendkívül veszélyes dolog volt, ami nem látszott, hogy olyan veszélyes ideje korán. És amikor eljött az idő, a démonok előléptek az ő életéből, és felhasználták, hogy kiírtsa a leszámozottait, gyakorlatilag Jósafátnak. A gyerekeit, unokáit, dédunokáit. Tehát ez nem játék. És akkor így folytatja Pál apostol, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szavakkal, ékes szólással megcsalják, azaz becsapják, rászedik, megtévesztik, átverik, megcsalják a jó hiszeműek szívét. Tehát A szeretetet ne tévesszük össze a sérüléken jói szeműséggel. Tehát Isten igéje nem tanít bennünket arra, hogy gonoszsággal, vagy nyilvánvaló rossz gyümölcsöket termő emberekkel szemben, akik keresztények nevezik magukat, elnézőek legyünk. Ez nem szeretet. Hanem ez a legveszélyesebb dolog, amit el lehet követni, mert ez olyan sumák módon üt majd vissza az ember életére, mint ennek a családnak az életében, hogy nem volt elég figyelmes az ember. Pedig nagyon komoly szellemi ember volt, és rengeteg mindent tudott. Józsefát. És mégis ebben a dologban nem volt következetes. Nem volt következetes. Ebben az dologban politikus volt. Nem pedig Isten igéhez ragaszkodó. Rendkívül veszélyesnek tartom egyébként az egyházban is, az egyház politikának a térnyerését az Isten igéjével szemben vagy a helyett. No hát, ugye az előzményekről tovább beszélve, majd itt a következő dián szépen végigmegyünk ígéről ígére a 20. részen, de az előzményekkel kapcsolatban még azért Josafátról sok mindent elmond a 17. fejezetben leírt beszámoló. Ugyanis fölmerült egy kérdés most itt felfedező csoporton is, de egyébként is szerettem volna beszélni róla. Tudjátok, hogy minden ébredésben mi volt, ami közös volt eddig a történelemben? Nyilván sok választ tudjátok adni, és biztos mind jó lenne, de mivel én gondolkodtam, hadd válaszoljam meg a saját kérdésemet, amit egyébként nem szeretek, de most megteszem. Az igéhez való megtérés. Tehát minden ébredésben az igének a tisztelete volt, ami biztos, hogy megtörtént. Nem az ébredés ébredése, nem a dicsőítés ébredése volt, nem az imádság ébredése volt, bár mind jellemezte, hanem minden esetben, ami közös volt bennük, az igéhez való megtérés. És ebben az esetben is, a 17. részben azt olvassuk, hogy egy istenfélő ember volt ez a király, és ebben a szolgálatban buzgolkodva igyekezett visszatéríteni a népet az Isten beszédéhez, az Isten igéjének ismeretéhez, és annak tiszteletéhez és megtartásához. Amikor ezt megtette, az Isten igéjehez a visszatérés, megtérés által egy nagyon komoly áldás jött az egész közösségre. Sok mindent lehet mondani a Magyarország vezetőjéről is, meg a miniszterelnökről is, és nem a politizálás miatt mondom, csak az, hogy az imádságnak van értelme. Tehát én azt gondolom, hogy a Magyarországon az első vezető azt mondja, hogy hálát kell adni, meg köszönetet mondani, és azt mondja, háladásnál Istennek kell hálát adni először, aki erőt és képességet adott nekünk mindannak a jónak a megszerzésére, amire eljutottunk, és köszönetet mondani minden munkásnak, aki nap mint nap elmegy dolgozni, és a végén pedig azt mondja, hogy minden hatalom pedig Istené, akinek hatalmára rendeljük az életünket. Ezzel fejezi be. Tehát most ne haragudjatok, tehát én nem mondom, hogy tökéletesek a politikusaink, meg sok mindent lehetne mondani, biztos, meg rengeteg történetet lehetne mondani. De kedveseim, ez élő adásban az ország első vezetőnek a szájából így elhangzik, figyeljetek, azt gondolom, Isten meghallgatja az imádságainkat. Évek óta bőtőnünk imádkozunk azért, hogy a vezetőink istenfélőek legyenek. És évek óta bőtőnünk imádkozunk azért, hogy találkozzanak Jézus Krisztussal, és megismerjék az ő szabadítását. Mert megértettük a szellemi igazságot, hogy a vezetők által igenis hatással tud lenni a Szentlélek egy városra, országra és közösségre, miképpen az ellenség is. Tehát Jósafát egy olyan ember volt, aki a Szentlélek és az ige befolyás alatt volt, és értett bizonyos szellemi dolgokat, megérte bizonyos szellemi igazságokat. Mint király, tehát első dolga volt, hogy helyreállítsa az ige tiszteletét és tekintélyét az országban. A Krónikák második könyve 17. fejezetében, 9-es, 10-es vers így hangzik. Kiküldött katonákat és levitákat, ige, az igében jártas szolgáltatóket az országban. És azt mondja, tanítottak, tehát Judában, náluk volt az Úr törvénykönyve, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva népet. Ez itt az Úr, rettegés támasztott Júda körüli országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósafát ellen. Látjátok? Tehát az Isten igéje kiment egy országba, tekintélyé vált egy ország életében, most vetítsük le, mi gyülekedtünk egy közösség életében, és ennek nagyon komoly szellemi hatása volt a szellemi dimenzióban, ami a fizikai látható világban egyértelműen leképeződött. Aztán a 19. rész 4. versében pedig azt olvassuk, hogy Jósafát maga ment el prédikálni, hogy megtérítse a népet az Istenhez. Az ország első embere missziós utakra indult, hogy hirdesse az igét. Hogy az emberek, a közösséghez tartozó az emberek, akik vezetésére bizattak, megismerjék az élő Istent, és megtérjenek hozzá. Azt így van megírva, hogy megtérítse őket, hogy megtérésre szólítsa fel őket az élő Istenhez. És nem beszélve, hogy az egész vezetői garnitúrát át megpróbálja úgy felépíteni, hogy a bíróságok és a döntéshozók és a vezetők is mind igét tisztelő emberek legyenek, és közölte velük az Isten beszédét, és elmondta nekik, hogy ehhez tartsák magukat. És így hozzon a döntéseket. Helyezzék az életüket az Isten tekintély alá, amely az Isten igének tisztelete és szívből való megtartása. Aztán ugye az ellenség hamis módon próbál beszüremkedni, beszivárogni az életébe. Oda ment hozzá Aháb, ugye ez a megáltalkodott, megveszekedett, romlott életű király, ugye Illés történetéből is ismerhetjük őt. Ő vette el Jezabelt, ugye ő feleség volt ez a boszorkány, egy megáltalkodott gonosz lélek volt, és oda ment Jósafát, az tesó, hát rokonok vagyunk, nem? Gyere, legyünk, ígyunk együtt. Elmegy hozzá, együtt eszik, iszik vele, azt mondja, figyelj, háborúzzunk együtt. Hát testvérek vagyunk, nem? Jósafát jó hiszemű ember volt. Ezért belemegy a harcba. És majdnem ott hagyja a fogát. Mert nem kérdezte meg az Urat, és jó hiszeműségében nem, a szellemi, nem szellemi módon cselekedett. Azt gondolta, hogy szeretett, meg hát jóban leszünk velük. Holott látjátok, az ige olyan tekintélyt és tiszteletet adott a szellemvilágban ennek az országnak, olyan védelmet adott az Isten, hogy meg sem merték támadni még a pogány népek sem. Ő meg azt gondolta, hogy kell egy kis bratizás ezzel a másik királlyal. Háborúban voltak sokáig egyébként, rengeteg visszálykodás volt a Észak és a Déli királyság között, ugye a Roboám idejében válik ketté az ország, Jeroboám az északi királyságnak, délen Roboám, ugye Dávid leszármazottja fia, uralkodik, északon ugye a bálványimádás megjelenik, az aranybori imádata, és délen megmarad a Isten tisztelet. No, mi köze volt ennek a kettőnek egymáshoz? Hamis módon értelmezte a szeretetet ez az ember. És ezért nagyon komoly bajba sorolta saját magát, meg az ő katonáit is, és az országát is. Az ellenség megpróbálta, hogy láttuk a római levélben, és Atali esetében is, ez a kedves, mézes beszéddel bemenne a szívébe, és megcsalni a szívét. Ugyanis a szív az ember életének a talapzata. Ha a szívben tud elérni az ellenség torzulás a szívbeni értékrendben, akkor rossz következtetése az ember, és rossz gondolkodása lesz. Ezért az ellenség azért próbálja támadni az emberek szívét, és hogyha nem tudja direkt, akkor megpróbálja ezzel a mézes-mázas módon, hogy aztán az értékítéletét eltorzítsa az embernek, és a külső impulzusokat, amiket kap, feldolgozva félreértelmezze. Félreértse. Ne értse tisztán a dolgokat, hanem összekavarodjon. Ezért van, hogy emberek totálisan rossz döntést hoznak az életükben néha, kívülről néz, azt mondja, hogy ez tisztán látszik, hogy ez bolondság, amit csinál, csak már annyira el van torzulva le a szíve, elhomályosodott a szíve, a szellemi látása, hogy nem látja tisztán ezt a dolgot. Pedig keménynek kellett volna lenni ebben a helyzetben. És következetesnek. Elmegy ebbe a háborúba, de Isten nagyon szerette ezt a Jósafátot. Mert végül is ez ember, ez egy jó lelkű ember volt. Még akkor is a hibázott. És azt mondja a Biblia a 19. részben, Jósafát Júda királya pedig sértetlenül tért vissza a jeruzsálemi palotájába, ahogy Aháb meghal egyébként abban a háborúban. Ez nagyon rendes volt az Aháb. Azt mondta neki, te figyelj már ide, jön a proféta, megmondja, meg fogtok halni. Meg fogsz halni, megmondta a királynak. Az hamis proféta, ez nem mond igazat. Azért mit csinál? Átöltözik áruhába, mondja Jósafát barátjának, te maradj a királyi ruhádban. Milyen rendes volt? Ó, mennyire szerette a testvérét. Hát tudta nagyon jól, hogy ha okos az ellenség, az arámi hadsereg, akkor egyből kit akar megölni, a királyt. Na most, ha ő nem néz ki királynak, és a másik meg királynak néz ki, hát elég nagy esély van arra, hogy őt fogják megölni. Úgy is történt. A haderő lekivál a vitézei, körbeveszik Jósafátot, és Jósafát ordibál, kiáltod, hogy nem tudjuk, mit csinál, mit kiabál, mert az nincs leírva. Jaj, uram, segíts, nem csak innom, nem vagyok, csak Jeruzsálemből vagyok, én nem az vagyok, aki ti gondoltad, nem tudom, mit ordibált kiabál, csak mondta, ez zizzent, vagy valami baj, vagy nem. És akkor azt mondja a Biblia, hogy az Isten pedig elfordította ezeket a kiváló harcosokat körülötte, és így menekült meg az élete. Gondolom, imádkozott kétségbeesésében, nem, nincs leírva, de azt látjuk, hogy Isten megkönnyülült rajta. Haza sündörög, de tudjátok, Isten mellett nem lehet elsomfordálni. Szeretnénk néha a gyilemarraságokat, és ugye elsomfordálnánk, hogy senki észre ne vegye. Somfordált az a fele, haza megy. Ekkor elébe ment Jehu látnok, ugye a rói, a proféta, Hanáni fia, és ezt mondta Jósafát királynak. A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned. Ezért szállt rád az Úr haragja. Már volt benned valami jó, jó is, mert kiirtottad az országban a szent fákat, és álhatatos szívvel kerested az Urat, az Istent. Tehát helyreigazítja az Úr, és akkor azt mondja a 4. versben már Jósafától, ezben Jósafát Jeruzsálemben maradt, de újra meg újra kiment a nép közé. Bérsebától egészen Efraim hegyvidékéig, tehát egész északra, tehát komoly, hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik Istenéhez, az Úrhoz. Tehát komoly változás történik ennek az embernek az életében. Nem műkedvelő hívő lesz, hanem úgy igazán őszintén megtér. És gondoljatok bele, hogy miután ez megtörténik az életében, akkor az ő életének legveszélyesebb időszaka következik. A legnehezebb, amit el lehet képzelni. Összegyülekezik egy nagy sereg, az ellenség nagy sokasága, több király, több nagy nép, többek között ugye a rokon nép is, Edom, Ézsau leszámozottja, Szeirhegy lakói, Moab és más nagy népek serege előzönlik. A térséget délről érkeznek, Moab felől, hogy gyakorlatilag megsemmisítő vereséget mérjenek, csapás mérjenek Júdára, és kiirtsák az ott élőket. A király sokat tanult az előbbi életszakaszából. Ebben a helyzetben, ahol belekerült, nem szaladgál fűhözfához, hanem nagyon szellemi emberként viselkedik. A 20. részben, az első két versben, és akkor majd ezt olvasom mégis, aztán a harmadik verstől pedig a szellemi harc eszközeit nézzük meg, amit itt a Szentírásban találunk. 20. rész, első két verse. Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósafát ellen a moábiak és az ammóniak, a menúiak, egy részével együtt. Amikor megérkeztek, jelentették Jósafátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene Edom felől, és már Haceson Támárban, azaz Engedében vannak. Hát ez nagyjából egy jó tempóban 2-3 napi járóföld volt egy seregnek. Tehát azért ez egy elég veszélyes helyzet, néhány nap, és Kész. Az ellenség végül is nem ért célt. Megpróbált a csellel, megpróbált a zsiványsággal, persze aztán elhelyezte ott az ő emberét abban a közösségben. Ezért úgy gondolta, hogy akikre hatással tud lenni királyokra, fölindítja a szívüket, a gonosz szellemek fölindítják a szívüket, hogy menjenek és pusztítsák el ezt a királyságot, amely gyakorlatilag a bizonyságtétel központja volt a földön. Tehát ez volt gyakorlatilag az egyik az élő Istenről a tanúságtétel központja. Jeruzsálem is ez a nép volt, ez a maroknyi nép volt, aki ott maradtak. Az élő egyik az örök Istenről volt a tanúbizonyság központja. Ezek hirdették az igét. Ezeket elpusztítjuk, megszűnik. Nem lesz többé gond ezekre a szellemi emberekre. Ki kell őket írtani. Ezért fölindítja azoknak a szívét, akikre hatással tud lenni a démonok által, és megindítják az ellenséges hadmozdulatokat ellenük. Mit csinál Jósafát? Azt olvassuk a 3.-4. versben, érdekes elemezni ezt a két verset, a reakcióját is ennek a királynak. Megijedt Jósafát. Az urat kezdte keresni. És bőjtött hirdetett egész Judában. Összegyülekeztek a judaiak, hogy segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék. Tehát azt lehet látni, hogy az első dolog, amit tettek a közlegő veszedelemmel szembesülve, hogy ima és bőjt összejövetelt hirdettek. Az első dolog ez volt. Azért furcsa ez, mert ha olvasod a 17. részt, akkor látod, hogy nagyon komoly haderőt épített fel Jósafát. Tehát több százezres hadserege volt, nagyon komolyan felkészítve. De 2-3 nap, hogy lehet mozgósítani a sereget egyáltalán? 2-3 nap nem lehet összeszedni, ugye nem általában egy hadseregnél nem mindenki van bent a laknájában, vannak azok a kiképzett katonák, csinálták a maguk dolgát, azokat össze kéne szedni. Nincs is lehetőség rá, tehát most felállítsunk egy olyan sereget, aki ekkora hadsereggel szemben föl tud kelni. Ez nincs esélye. Kihúzva. Mit lehet tenni? Azt, hogy szellemileg vívjuk meg ezt a harcot. Szellemben fog eldőlni, azt mondja Jósafát. Ez a háború, ez nem a fizikai hadseregek csatája lesz, hanem ezt az Isten fogja megvívni, azok ellen az erősségek ellen, akik fölindították ezeknek a királyoknak a lelkét, szívét, hogy elpusztítsák a hívő embereket. Megvizsgáltam ezt a megijedt szót. Érdekelt, hogy mit is jelent. Na most Jósafát, nála ez a megijedt szó nem azt jelenti, hogy lebénította a félelem, hanem egyszerűen fölmérte a helyzet komolyságát, és a héber megfelelőjében pedig azt is jelenti, hogy félelemmel tisztelni. Tehát felmérni a súlyosságát a helyzetnek, ugye nagy erőny, igaz? Ha amikor szembesülünk problémákkal az életünkben, akkor úgy reálisan látjuk. Ez nagy áldás, így van? Mikor látjuk, úgy komolyan vesszük a dolgokat. Házasságról hallottunk az elmúlt héten. Ha valaki komolyan veszi azt, hogy vannak jelei az elhidegülésnek. Igaz? Az bölcsember, aki már az elején felismeri, felfedezi, hogy baj van. Egyetértünk benne. Igaz? Tehát amikor erről a szóról, ez a szó is szerepel itt a Szentírásban, azt jelenti, hogy ez az ember komolyan vette a dolgot. És nem volt felelőtlen. Nem engedte csak úgy folyni az eseményeket, hogy majd lesz valahogy. És félelemmel tisztelte az Istent. Ez is benne van. De amikor megijedt, akkor azt mondja, hogy ebben az állapotban az Istennek a félelme felerősödött benne. Ugye a szellemi ember, a hívő emberben ez gyakran megtörténik. Ugye lébucoljuk az életünket, szépen csendesen elpunnyadunk, úgy már nem annyira imádkozunk, már nem annyira olvassuk a Bibliát. Szokott előfordulni? Amikor a dicséret van, már csak a szolgálat már csak úgy, hát mindenki csinálja, ciki lenne, nem csinálnám, téma. De ugye el vagyunk. És amikor jön egy helyzet, egy élethelyzet, és ha te szellemi ember vagy, még ha el is lébucoltad az életedet, összekapodál magad pillanatok alatt. Igaz? Beteg a gyerek, családban nyomorúság van, munkáján komoly feszültségek, problémák, helyzetek vannak. Olyan megtámad az ellenség benneteket. Úgy megújul az ima életed, mint a húzat. Nem kell külön programot csinálni a böjtölésre. Böjtölsz, mint a húzat magadtól. Ezt is jelenti ez a szó. Hogy jól el voltak. Hát béke van mindenki körül. Úgy cukik, aranyosak a gyerekek, meg ugye jó vagyunk. Úgyhogy csendesen, langyosan el vagyunk. De tűz, meg elevenség, meg lelkesedés, meg szenvedély, meg áldozatkészség, hát csak úgy óvatosan. De amikor megjelent a probléma, Jósafát tudta, mi a baj. Azt is tudta, minket változtatni. És azonnal változtatott. Milyen jó lenne, ha szembesülünk azzal, hogy változtatni kéne valamit az életünk, ha a krízisbe kerülnénk, azt még előtte megtennénk. Nem? Csak bölcsebb lenne, mint megvárni. Tehát őt nem lebénította ez a félelem, nem erről van szó, hanem ha nagyon reálisan fölmérte, miről van szó, és a lehető legjobb dolgot tett, amit tehetett ebben a helyzetben. Isten kezdte keresni teljes szívből, ahogy csak tudta. A nép pedig hallgatott Jósafátra. Tehát ő kihirdette, ugye, annyit tudod, hogy gyorsan hírnöket kiküldött, hogy aki csak tudjon, jöjjön imádkozni. Ők elkezdtek imádkozni, és mondta, hogy ha aki csak tud, csatlakozzon hozzá, mi elkezdtük. És azért a tisztelet a népben, tehát hogy nem azt mondja, hogy hát mit, azért, mert hát ott a gyerek, a család, a meló, álmos vagyok, fáradt vagyok, lúttalpam van, fogat kell mosnom, nem férjem nekem imádkozni, hát az nagyon hívők imádkozzanak nekem, meg a legkomolyabb dolgaim vannak az életben. Ugye? Az alvó keresztények jellemző kifogásai. De nem volt kifogás, hanem igenis tisztelték az Urat, és az Istentől felkent vezetőd, és azt mondták, hogy megfújták a kürtöt, méghozzá egészen határozottan. Tehát nem volt bizonytalan kürtzengés. Összekapta mindenki saját apraját, nagyját, aztán húzott fölfelé Jeruzsálembe a templomhoz, hogy ott aztán mindenki megalázza magát, és esedezzen az Úrhoz. Hogy valami történjen, mert ha nem történik itt valami, akkor meghalunk mind. Minden meg, amit építgettem, szépítgettem házikot, úgy lerombolják, mint a húzat. Amit ültetettem fácskákat, más szedi róla gyümölcsöt, mert tavasszal, aztán nem, de nyáron. Érzitek a súlyát ennek a dolognak. És egyszerűen Isten népe valahogy hatással volt azért, hogy átjárt az ige ezt a közösséget, értitek? Azért a király prédikált nekik, kiküldte a levitákat rendszeresen. Meg lett töltve ez az ország az Isten beszédével. Ugyanúgy történt pünkösd előtt is. Egyszerűen Jézus is a tanítványi által meg lett töltve az ország az Isten beszédével, és mikor kiment az evangélium pünköskor, akkor egy nagy megindulás történt, megtérések történtek. Jósafátról mondják is, hogy bizonyos szempontból az Ószövetségben a messiás előképe. Egyébként. Aztán, amikor itt összejönnek, Jósafát egy másik kulcsmomentum az, amit csinál. A 20. rész 5. versétől szintén a szellemi harcnak egy fontos eszköze ez. Jósafát pedig kiállt Júda és Jeruzsálem egész gyülekezet elé, az Úr házánál, az új udvar előtt, és ezt mondta. Uram, őseink Istene, te vagy az Isten az égben, és te uralkodsz a népek minden királyságán. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, te űzted ki ennek az országnak a lakóit, néped Izrael elől, és örökre odaadtad azt, figyelj, barátod Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek nevet tiszteletére szentét, és ezt mondták, ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínségtől ránk, megállunk ez előtt a templom előtt. És te előtted, mert a te neved ebben a templomban van, és a segítségét kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. Fú, nagyon erős imádság volt ez, ahogy ez az ember elkezdett imádkozni. Helyén volt a szíve, a gondolata. Azt mondta, tudom, Istenem, hogy te a szövetséget megtartó Isten vagy. Ismerem a természetedet. Jósafát ismerte Isten természetét. Tudta, hogy bűnbocsátó Isten, kegyelmes Isten és hatalmas. És ismerte az írásokat is. Tudta, hogy milyen imádság hangzott el a templom szenteléskor, és mit ígért Isten meg az ő népének, amikor megépítették a templomot. Emlékezett rá. Ezrás nem véletlen emlékezteti a korának népét éppen erre. Ezáltal a történet által. Emlékezés tehát, és emlékeztetés a szövetségre. Nem Istent kellett emlékeztetnie Jósafátnak, hanem magát kellett emlékeztetnie elsősorban, és azokat is emlékeztetnie kellett ebben a kritikus helyzetben, akik ott voltak, a nép tagjait. Az Isten igazságára. Erre a helyzetre vonatkozólag. És a szívüket ebben az imádságban látszik, és a szemüket, és értsd jól, a szívüket és szemüket spirituális szellemi értelemben Istenre emelték. Olvasok is később a 12. versben, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, csak rátekintünk. Ugye ez a fajta lelki szellemi hozzáállás, hogy Istenre emelem a tekintetemet, és erre bátorítom a többieket is, hogy Istenre figyeljetek most. A Timóteushoz írt levélben Pál apostol Isten természetét ismerve így tanítja a fiatal szolgálattevőt. Ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad. Miért? Mert magát nem tudja megtagadni egyszerűen, mert ő ilyen. Látjátok? Hogy az egészséges viszonyulás a krízisben az Isten természetének ismeretéből fakad. Isten természetét pedig az ismeri meg, aki időt tölt az Istennel. Igaz? Valakinek a természetét úgy lehet megismerni, ha időt töltesz vele. Jósafát ismerte Isten természetét, és amikor nehéz helyzetbe került, akkor ez az ismeret volt az alapja annak, ahogy imádkozott. Az Isten ismeretből fakadt az imádsága. A Mózes 4. könyvében pedig a következőt olvassuk, 23:19-ben. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne. Ígére olyat, amit nem teljesít. No, így ismerte az ember az Istent, ilyen Isten természetét. És ezt tette az emberek elé, bemutatva nekik az Úr hűséges hozzáállását, és külön gyöngyszem ebben az igében, ahogy megemlékezik az Isten természetéről, azt mondja, hogy barátod volt Ábrahám. Nagyon komoly kijelentés. A mindenható együtt, az Teremtő Istennek volt egy barátja a Földön, nem volt tökéletes az Ábrahám. Voltak nagy baklövései. De egy biztos igaz volt rá, meg tudott térni, és szerette az Urat. Tehát tudott tanulni a butaságaiból, és a szívét kész volt visszavinni az Istenhez, és megtérni a butaságaiból, és nem mellé beszélni. Őszinte töredelme megbánna a bűneit, és megtérne az Úrhoz. Igaz? És a másik, ami jellemző volt Ábrahámra, mint Isten barátjára, és aki sokat tölt valakivel időt, az hasonlóvá kezd válni hozzá. És nyilván ugye ebben az esetben nem Isten lett hasonlóbb Ábrahámhoz, hanem Ábrahám lett hasonlóbb Istenhez. És amikor Sodoma és Gomorra lakosaira jönne az ítélet a förtelmes bűnök miatt, amik ott történnek, megjelenik Ábrahámban Isten természete, a kegyelem. És elkezd imádkozni ezeknek az embereknek a megmenekülésért. Hogyha esetleg valaki lenne köztük, aki mégiscsak imádkozna, hát mégiscsak félni a te nevedet, az is meg fog halni. Mondja Isten, dehogy hal meg. Sőt, azt mondom neked, ha lesz öt ott, aki szeret engem és imádkozó életet él, ha találok ötöt benne, mind megmarad. Olyan erős a szentség, olyan erős az ima élet, olyan erős a hívő élet egy közösségben, egy városban. Azért a reménység szerint ebben a városban sokkal több igaz hitű keresztény van, nem? akkor milyen az Isten természete? Az, hogy meg fog áldani bennünket. Meg fog áldani bennünket. Ez a természete Istennek, és örömmel fog jót tenni velünk, és igen, gazdagítani fogja az Isten népének munkáját, szolgáltat ebben a városban. És ez látható is. Már most is az is lesz. Ismerni kell Isten természetét. És az Isten természetének ismeretéből helyes imádság fog fakadni a krízisben. Ez a másik szellemi igazság, ami a 20. vers 10-12-es részében van leírva, de látod az amóniak és a moábiak, a Szeír hegység lakói, akik között nem engedte rátolni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket, ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és el akarnak űzni a birtokodról, amit nekünk adtál. És akkor hát, ugye, megint ez is csak elolvasom, Istenünk, büntesd meg őket, mert tehetetlenek vagyunk ezen a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád tekintünk. A krízisben a szellemi hadviselés szempontjából különösen fontos igazság ez is. Azaz, föl kell mérni, hogy van-e jogalapja az ellenségnek az életünkre nézve. A családunkra nézve, a közösségünkre nézve, tehát, vagy akár nemzetre nézve. Tehát tettünk-e olyat a múltban, ami feljogosítja az ellenséget arra, hogy pusztítson bennünket. És ha bármilyen találunk az életünkben, akkor azt el kell rendezni. Meg kell valani. És mind Dánielnél, mind pedig Nehémiásnál látjuk azt, amikor egy nemzetért imádkozva bűnt vallanak ezek a vezetők. És az atyáik bűnét vallják meg. Amikor eltértek Istentől, és átkot hoztak a saját családjukra, népükre, nemzetükre, és megvallották a bűneiket, hogy nem aranyon semmi kapaszkolója az ellenségnek. És Jósafát azt mondja, hogy ennek a háborúnak szellemi értelme nincs jogalapja. Tehát az ellenség nem jogos, nem jogosan cselekszik. Tehát nem következménye valaminek. Emlékezzetek rá, hogy emlékeim szerint Dávid idejében volt éhínség vagy betegség, ami tizedelte a népet, és kérdezte Dávid, hogy mi a jogalapja, hogy az ellenség ilyen pusztítást végez az országunkban. Azt mondja, Saul erőszakoskodott a gibeonitákkal, jól emlékszem, akikkel ugye szövetséget kötött Józsué, mert tudjátok, ez a száraz kenyeret hoztak, össze repedezett tömlővel jöttek, hogy messzi útról jöttek, és szövetséget kötöttek Izrael népével, és ott Izrael első számú vezetői és vezetői kezeskedtek arról, hogy ott lakhatnak közöttük, és nem éri bántodás őket. Ez volt a megállapodás. Évtizedekkel, évszázadokkal korábban. És amikor egy király megszegte az Isten szín előtt való szövetséget, mert Isten természete milyen? Hűséges és szövetséget megtartó Isten. Isten népe milyen? Hűséges és szövetséget megtartó nép. Tehát még a kárt vall is, akkor is megtartja az ígéretét. Miért? Mert Isten természete ilyen. És ő ismeri Istent, és hozzá akar hasonlítani. És ha megígért valamit, akkor nem lép vissza. Még a kárt vall, akkor is teljesíti. Miért? Mert ígéret szép szó. Ha megtartják, úgy jó. És bizony úgy hárult el Dávid idejében a veszedelem, hogy ki kellett végeztetnie néhány ember Saul-házából. És egyből elhárult, megszűnt a jogalap, és megszűnt a veszedelem. Ószövetségben vagyunk nyilván, ezt azért így hallgassátok, de azt mondom nektek, hogyha van bűn az életében bárkinek, és megtámadja az ellenség, ne csodálkozzon rajta, ki fogja fosztani. Amíg meg nem bánja, és meg nem tér abból a bűnből, addig a jogalap fennáll. Egy ország is, egy nemzet is, és egy gyülekezet közösségére is igaz. Ez, ha megtűri a tisztátalanságot és a vétket, a bűnt, megromlik, akkor jogalapot biztosít arra, hogy az ellenség fosztogassa. Jósafát azonban Isten elé áll, azt mondja, végig gondolta, mint vezető, első számú vezető, és azt mondta, hogy Istenem, eléd tárom ezt az ügyet is, és te tudod, hogy nincs jogalapja ezeknek a királyoknak arra, amit tesznek. Mert mi nem tettünk semmi olyat, ami miatt arra nézve. Tehát nagyon érdekes, évszázadokra visszamenőleg kell neki dolgok. És a történelmet ismeritek, mennyi fájdalom és feszültség a lengyelek és oroszok között például. És ez nem ukránok és oroszok között. Ugye ezek évszázadokon keresztüli terhek, népek és nemzetek között. Tehát fontos tisztázni. És akkor a názáreti Jézus szavai ehhez a ponthoz, a János 14:30, hogy ő is így gondolkodott. Azt mondja, hogy nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme. És Károlyi fordítás azt mondja, hogy és én bennem, de én bennem nincs semmije. Próbálna jönni, de nem azért fogok szenvedni, mert talált bennem valamit, hanem helyettetek. Kifejezi azt, hogy nincs jogalapja az ellenségnek, ő ránézve. Mert ő benne nincs semmije, tehát nincs jogalapja az ördögnek azzal, arra, hogy a kereszt kínszenvedésével belehajtsa Jézust. Nem azért ment a keresztre, azért, mert helyetted, és helyettem elszenvedte. De látjátok a szellemi dolgokat? Tehát nagyon veszélyes dolog nem odafigyelni a szavainkra, amit kimondunk, magunkra, gyerekeinkre, a másikra. Jogalapot adhat az ellenségnek a vallástétel, amikor negatív hiteket vallunk meg. Ugyanúgy az igazság is, mert látjuk, hogy a Jósafát az igazságot hirdette ki, és elemi erővel hatott a szellemvilágba. A 13. versben azt olvassuk, gyönyörű, csodás nekem ezt az igét olvasni. Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt, kicsiny gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Nem maradt otthon a gyereke, a családja, az elfoglaltsága miatt senki, vagy a fáradtságára hivatkozva, mert álmos vagyok. És nem megyek Isten tiszteletére, álmos vagyok. Hát én nagyon ritkán vagyok, hogy nem vagyok álmos. Nem tudom, milyen az érzés, amikor nem vagy az. Érted? Puhányság. Lazaság. Jó van az úgy is. Hogyha másképp lenne, jönnél? Te lennéd az első, aki kérni az imádságot? Érted? Ez úgy szembesír bennünket, ez a történet. És csodálatos volt látni ezeket a férfiakat, nőket, egyedülállókat és családosokat, hogy ott volt mind, és vitte a pici gyerekét is magával. És azt mondta, hogy Istenem, ennek a csatának kimenete, ennek a kicsi gyereknek az élete múlik rajta. Nem csak az enyém. És ha te szereted a gyerekeidet, akkor az Úrnak szentel az életedet, mert akkor tudsz érte a legtöbbet tenni. Ha te szellemi ember vagy, és érted a dolgokat, és látsz a pályán, és igenis Isten természetéből azt fogad, hogy meg fog áldani, és oltalmazni fog, és segíteni fog neked, előre fogja vinni az életedet az ő akarata szerint, az ő útján, akaratának megcselekvésében. Bevonták a gyerekeiket is ebbe az ima közösségbe. Nem biztos, hogy gyerekek imádkoztak, bár nagyobbacskák biztos imádkoztak már. Egyszerűen benne voltak abban a légkörben, amikor a felnőttek imádkoznak, böjtölnek. Ott voltak velük. Hallották az imádságaikat. Látták a vezetőket, hogy mit cselekeztek ebben a helyzetben. Látták az apjukat, az anyjukat. Látták a közösség többi tagját. A felnőtteket. És így a gyerek rengeteget tanul ilyen helyzetben. Érdemes a gyerekeinket bevonni az ő érettségnek megfelelően ilyen krízis helyzetekben, családban is, gyülekezet közösségében és az imádságban, hogy most miért imádkozunk, és meg fogtok lepődni. Már 6-7 éves gyerekeknél is, hogy fognak imádkozni, hogy mennyi mindent megértenek. Nem is gondolod? És a gyülekezetünkért, városunkért, dolgainkért való imádságban jó bevonni a gyerekszolgálatba a gyerekeket. Imádkozni azért is velük. Komolyan venni ezt a részét, hogy része a közösségnek, Isten népének. ők is. És elérkezünk a 14. 16. versekhez. Azt olvassuk, ekkor kiáradt az Úrnak szelleme a gyülekezet jelenlétében Jahazierre, aki Zakaria fia, az Benája fia, ez Jeiel fia, az Matatyá fia, és itt ezért van ez leírva, hogy tudjuk, hogy ez Ászá fia, fiai közül való levita volt, az a zenész, proféta volt, tehát zenész, dicsőítő levita volt. Ugye a dávidi mintában azok szolgáltak a dicsőítésben, akik a talentum mellett profétai kenettel is rendelkeztek. És hadd mondjam nektek, akik dicsőítésben szolgáltok, és elhívást kaptatok az Úrtól, hogy legyetek tudatosak abban, hogy gerjesszétek fel a bennetek lévő szellemi ajándékot. Ez mit jelent? Sok mindent jelent egyébként, de például azt is jelenti, hogy ébredjetek rá, hogy van ilyen ajándékotok. Tehát, hogy tudatosítsátok magatokba, hogy kaptatok ilyen ajándékot, és nem kell fejen állni. Tehát, ha van ajándékot, fog működni, csak egyszerűen tudatosítsd magadban, hogy ez működhessen. Gerjessz föl, hozd előtérbe, kérd az Úrtól, tudatosan. Úrra szentelem az életemet, Uram, és kent föl ez az én hangszeremet, az énekemet, profétai szent kenettel, hogy használni tud az életemet, az dicsőségedre, és a néped dicsérben való vezetésére. Szóval ez a levita, ez nem akkor kezdte a szolgálatot, ez egyébként szolgában lévő profétai lélekkel megáldott dicsőítő volt korábban is. Ismerték őt, tudták, hogy kiről van szó. Nem egy mosszalat a boltból fickó volt, aki idejött, és akkor profétát nagyon durrantott, és senki nem tudott semmit. Néha olyan balgák a keresztények, minden benyelnek, érted? Nem is ismerik azt, hogy kicsoda, ki fia borja, van-e felesége, vagy nincs, vagy hanyadik, és elájulnak, hogy milyen szépet beszélt. Ez egy hiteles ember, ott élt közöttük, tudták nagyon jó, hogy ki volt az apja, nagyapja, a dédnagyapja, ki volt, leszámozottja, hol volt, merre volt, hány méter, mit csinált, milyen szolgálta volt a közösségben, mindent tudtak róla. Különben nem lenne leírva. Igaz? Egy hiteles ember volt. Rászállt Isten szelleme, és akkor őt használta ott Isten arra, hogy valamit közöljön az egész néppel. Mert profétai ajándéka volt, és hát ezen az ajándékon keresztül tudott megnyilvánulni éppen úgy, és akkor a Szentlélek. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósafát király, ezt mondja nektek az Úr, ne féljetek, és ne rettegjetek attól a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. Holnap induljatok ellenük, ők a Cichágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél a Jeruja puszta előtt találkoztok velük. Tehát az ima és bőjt légkörében, lelkületében, ebben az istenkereső lelkületben, nem az egyedül eset a Bibliában ez. Az antiókiai gyülekezetnél is hallottuk, hogy ebben az ima a bőjtölési szolgálatban álltak a vezetők is, ez volt egyik kiemelt szolgálat a vezetőknek, imádkoztak, bőjtöltek, keresték az Urat. Ebben a szolgálatban voltak itt Isten népe, és kaptak egy profétai kinyilatkoztatást, egy megoldást, egy szót az Istentől, egy kijelentést Istentől. Elküldte tehát az Úr az aktuális üzenetét, mely bátorítás volt az egész népnek. És a 18-19-es versben a visszanyúlás, tehát ez a fajta istenkereső hozzáállás, alkalmassá tette a népet, hogy átvegyék Isten üzenetét. Tudott volna Isten hamarabb is szólni, de mégis szükség volt ez a lelkiségre, a lelki hozzáállásra. Isten népe, meg kell értenünk, hogy vannak dolgok, amihez idő kell, hogy megtörténjen. Nem elég 10 perc. Nem elég heti egy óra, értsétek meg. Vannak dolgok, amik egy csendes hétvégén történnek meg. Amikor másfél napot, órákat töltünk Istennel. Mert egyszerűen nem tud Isten szólni, nem tudja ránk bízni, mert nem tudnánk ezt befogadni. Értitek? Nem vagyunk alkalmasokra, hogy átvegyük. Keresni az Urat, egy Isten kereső lelkület, szív. És biztos tapasztalatok olyat, amikor egy jobb időszakban vagytok, mélyebben kerestek az Urat, milyen módon tud Isten beszélni hozzánk. Most éltem át egyébként éppen péntek éjszaka. Ezt Istentől kérdeztem valamit, majd bizonyos átétel kapcsán el fogom mondani, és Isten nagyon online, nagyon egyértelműen szólt hozzám. A következő időszakra nézve. Rám nehezett egyszerűen lelkemre az a felelősség súly, ami következik, és szolgálatokban, az országban is, ami folyik is, ami megy, meg annyira összenyomott, hogy és mondom, Uram, mutasd meg, hogy látod ezt a helyzetet. És kellett ez a lelkület én bennem, értitek, hogy egyszer Isten rám tudja bízni a szavát. És azért nem bízta rám tegnap előtt, meg azelőtt, mert nem volt olyan lelkületem, nem volt az a helyzet, amihez aktuálisan tudtam volna Isten átadni nekem a szavát. És Istent ismerni, ezeket átvenni, ezeket átélni, ez nem lehet 10 perces ima élettel, értsük meg. Nem lehet heti egy Isten tisztelettel átvenni. Ha te akarsz mélyebbre menni az Úrral, akkor ez a lelkület szükséges. És nem az, hogy többet csinálj valamiből. Értitek? Ne csinálj többet, ne többet akarj csinálni, mert az nem fog működni. Hanem ez a lelkület, Isten keresés, ez a szívbér hozzáállás. És hát ez is ugye átvette, és megint mennyire bölcs az Isten, hogy nem szólt hamarabb. Megvárt, hogy összejöjjenek, pedig ez sürgős volt a dolog. Tehát bármikor jöhetett a sereg, mondom, 2-3 napi járóföldre voltak, nem is tudom, mit csináltak eddig. Mert valószínűleg nem 1-2 napról volt itt szó, hanem egy hosszabb időt telt el, nem tudjuk mennyi a Bibliában, ez nincs benne, de valahogy nem mentek. Addig úgy el voltak, vagy nem tudom, mit csináltak ezek ott, egy hágon kellett átmenniük. Elvileg ugye egészen hamar át lehetett volna ott jutni, és nem, valahogy nem mentek, még nem történt. És a 18. 19-es versben pedig a fogadása a kinyilatkoztatásnak. Ekkor Josafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindjárt leborultak az Úr előtt, szín előtt, és imádták az Urat. Már nem kértek tőle, megérkezett a válasz. Elkezdték imádni. És akkor, hát ott voltak a dicsőíték, ugye ezek mind imádkoztak, meg bőjtöltek addig, csend volt. Csendben voltak a hangszerek, hanem könyörgés volt, istenkeresés volt. Nem ennek volt a hely, hogy nagy zajt csináljunk, hanem annak volt a hely, hogy vegyük el, mit mond az Úr. Merre menjünk? És a Keháti, a korahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Megjött az öröm, a bátorság. Pedig két mondat hangzott el. De olyan szívbe jutott ez a két mondat, amely vágyakozott Isten szavát átvenni. Értitek? És megtermékenyítette a szívükben a hitet. Hitre vágytak, készen voltak, és bement Isten beszéde. És létrehozta bennük az Isten beszéd, az a hitet, arra a helyzetre vonatkozólag. És ez egy csodálatos dolog, amikor így Isten igéje eljut hozzád egy életszakaszban, egy élethelyzetben. Amikor létrehozza a szellemedben, a szívedben, arra a dologra nézve a hitet, a bizalmat Isten felé. Igaz? Csodálatos dolog. Óriás egyébként. Olyan változás történik benned, amikor paráztál, aggódtál, gyomorgörcsöd volt, nem is tudtál, mit csináljál. Nyajgattál, panaszkodtál, minden bajod volt, érted? És ezt csak Isten kereseled a bőtösz, kéred az ő kijelentését, és eljut hozzád Istennek a beszéd, és azon veszed észre, hogy megváltozott benned az egész. Az egész dologra úgy tekintesz, hogy hittel tekintesz rá, bizalommal. Isten kezében van. Jó helyen van. Halleluja. De ez egy út. Meg kell tenni egy utat. Addig, hogy ez megtörténjen. Ezek aztán tolták. Dicsérték az Urat. Mit tettek volna mást? Kifakadt, felfakadt. Nem program volt, hanem szívbéli megnyilatkozás. Jáziel szívéig és szívén keresztül jött át Istennek a szava, ami rá is nagy hatással volt. Az ő szívét is megbátorította. Isten szava olyan hitet ébresztett ebben a prófétában, hogy másnap ő és szolgatásai mentek elől a hadsereg előtt. Ez nem olyan profécia volt ebben a helyzetben, hogy mondjunk egy nagyot, hanem ennek az embernek a szívén keresztül jött át az üzenet. És azt mondta, hogy Isten meg fogja tenni, én megyek elő. Közel akarok lenni, amikor Isten cselekszik. Ezek jelentkeztek. Nincs kardom, de van hangszerem. Tudok énekelni, dicsőíteni. Itt most ennek van a helye. Mehetek elől? Hát ez a hit, nem? Ez az igazi. Amikor tényleg nem csak beszéd Isten szólt hozzám, hanem létrehozta ezt a változást az ember életében, ami szükséges a tovább lépéshez. épített, bátorított, vigasztalt ez az üzenet, amit Isten szólt. És mind a személy, mind a lelkülete Isten szerint való volt, aki profétált. És nem volt kétség, tehát, hogy mondtam senkiben, hogy ez nem Istentől jön üzenet. Mert ez a proféta élet és sors közösségben volt a néppel. Senkit nem tud használni egy nép között Isten, ha nem él élet és sors közösségben azokkal, akik között van. Tehát néped az én népem, Isten az én Istenem. Hogyan tudna bármilyen változást hozni rajtunk keresztül Isten, ha nem vagyunk teljes szívvel elkötelezve abban a közösségben, ahol helyezett bennünket az Úr. És ez az ember tudták nagyon jól, hogy generációk óta el van kötelezve. És ő maga is így éli az életét. Hiteles volt számukra. Nem hol volt, hol nem volt, ember volt. Nem tudták, lehet rá számítani, ismerték. Jósafát király volt az első, aki földre borult Isten előtt, mikor eljutott az ige hozzá. Elöntötte szívét a hála azért, hogy szólt népéhez az Úr. És hát itt leírtam azokat, amiket már elmondtam. A dicséretüket az Isten beszéde határozta meg. Abból nőtt ki, és ahhoz igazolott a dicsőítés. Isten beszédéhez. A dicséret nem létrehozta a hitet, hanem az ige befogadással támadt bizonyosságból, Isten iránti bizalomból fakadt. A 20. vers szintén egy alapelv, most váltok is, mert végülis már ezen túlhaladtunk. Ez volt most, jön a 20. vers. Azt sem tudom, mióta beszélek, de nem soká befejezem. Kora reggel fölkeltek, és kivonultak a Tekoa pusztába. Amikor kivonultak, előállt Jósafát, a király, és ezt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói, higgyetek Istennek, Istenben az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek prófétáinak, és boldogultok. Nagyon fontos szellemigazság. Másnap. A másnap méri meg, hogy előző nap Isten cselekedette. Nem pedig csak egy érzelmi felhangolás volt. Egy nagy durranás, amikor nem történt semmi. Ezért fontos ez a másnap, érted? Mert ez a másnap megmutatta, hogy ami történt, az Istentől történt, és örökkévaló. És valóban a szív talapzatáig hatott az Isten beszéde. És a szívben olyan erőteljesen beáramlott Istennek a világossága a sötétséggel szemben, hogy fölülírta azokat a gondolatokat, amik a szívükben benne voltak ezeknek az embereknek. És megváltoztak. És így áll föl a király, és tesz vallást. Higgyetek és boldogultok. Itt van egy kis irodalmi finomság is, de ez mindegy. Így van, az előző nap tükrében tehát különösen érdekes, vagy értékes látni, hogy másnap ott a gyümölcs az életében. Úramat, hogy újra és újra itt találkozzunk itt az óra. Hogy valóságosan vágyakozzunk rá, és valóságosan úgy szóljon a szívünk mélyéig az Isten beszéde, és olyan közösségünk legyen az óra, hogy tudja a szívünkbe plántálni beszédét. Ez tart meg bennünket egyedül, semmi más. A 21-es versben, az első felében, miután tanácskozott a király a néppel, most az egész verset, már még később visszatérünk a másik felére, és fölállította az Úr az énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Gondoljatok, belementek egy tengernyi sereg ellen. Érted? Adjatok hálát az Úrnak, mert ő szeret bennünket. Óriási. Ez hit? Ez hit, testvérek? Ez komoly? Ezt Isten tudja létrehozni, senki más. Ezt nem lehet kicsiholni magunkból. Mi erre képtelenek vagyunk. Ez az Úr munkája az emberi szívben. Tanácskozást tartottak. Furcsálottam, megmondom őszintén. Én ezt a kifejezést itt, olyan kicsit kilóg a lóláb kategória, hogy mit kellett itt megtanácskozni. Hát, hogy csináljuk, vagy ne csináljuk. Vagy mégis komolyan gondoljuk, vagy mégsem. De aztán rátaláltam egy másik értelmezésre, egy fordítás, másik fordítási módra, azt is jelenti, hogy kijelentést átadni. Tehát a kijelentést megosztani. Ez is jelenti, de nagyon valószínűleg, nagy valószínűséggel itt arról van szó, hogy a király emlékeztette Isten népét arra, amit az Úr mondott. Tehát megosztotta velük ismét a kinyilatkozást, a kijelentést, Istennek a beszédét. Hogy ezt mondta az Úr, akkor ezt fogjuk csinálni. Tehát ki hirdette az Isten végzéseit a vezető, és inkább erről van itt szó, mint sem, hogy megbeszéltük, hogy akkor engedelmeskedünk-e Istennek. Ez nem volt kérdés. Ezt mondta az Úr. És akkor most ezt fogjuk csinálni. Isten népét tehát az Isten iránti hittel teljes szívből fakadó engedelmesség megcselekvése jellemezte. Az Isten vetett bizalomból fakadó engedelmesség. Az Isten akaratának megcselekvése jellemezte. 22. vers, amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és a Szeír hegység lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Hogy is? Még csak elindultak. Az ellenséges sereg még jó messze volt. De hogy elkezdték ezt a hittel teljes dicsőítést, azaz az Istentől való hitből fakadó magasztalást, eldőlt a csata. Eldőlt a csata. Ott sem voltak még. Nem volt még kontaktus sem. Még nem is látták őket. Egyet látták az Istent. Őt látták. És őt magasztalták, és neki adtak hálát. Őt áldották, az Urat. És dicsőítettek. Mi különbözteti meg tehát a puszta lelkesedést a hitből fakadó örömtől? Három gondolat írtam ide, biztos lehetne többet is. A hit forrása, amiből az igazi öröm fakad, Isten szava, és ennek a hitnek lényege, a Krisztus ismerete és az iránta való bizalom. Az igaz öröm tettekkel párosul, az Isten iránti engedelmességből fakad. A Szentlélek általi öröm, ez, és nem az emberi lélek múló, csapongó jezése. És a hatása, végül is a diadal nagysága ezeknek a szellemi lépéseknek, a szellemi 6000 lépéseinek. És látjátok, itt sehol nincs, hogy kötözzük ide, meg kötözzük oda. Nincs foglalkozás az ördöggel. Az Isten keresés van benne, értitek? Pedig higgyétek el, tisztában voltak vele, hogy mi a helyzet. És majd talán még a Pál történetét egyszer valamikor megnézzük, az is nagyon tanúságos, hogy nem szaladgáltak ördögöt keresni. Volt neki bajuk elég így is vele. Hogy Isten akaratát akarták cselekedni, és keresztezte az ördögök az útjukat. Akkor ott rendezték a sorokat. Jézusról nem most szaladgált ördögöt űzni. Amikor elé került, súgy. Isten hatalma megnyilvánult. A 23-26-os versekben így számol be Isten igéje az eseményekről. Az ammóniak és moábiak Szeír hegység lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek a Szeír lakóival, egymás pusztítását segítették elő. Mire a júdaiak a pusztai őrhelyhez értek, és a sokaság felé fordultak, tehát úgy már harcvonal beálltak volna a harci alakzatba, már csak az elesettek holttesteit látták ott a földön, nem menekült meg senki sem. Az ördög sokat ígér, keveset ad, végül mindent elvesz. Ekkor odamentek Jósafát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. Tömegével találtak ott náluk fölszerelést, ruhát és értéktárgyokat. Annyi zsákmányt szereztek, hogy el sem bírták. Három napig szedték össze a zsákmányt, olyan sok volt. A negyedik napon összegyűltek a Beráka völgyben, az áldás vagy háladás völgye, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet Beráká, azaz háladás vagy áldás völgyének még ma is. Egyrészt Isten diadalt aratott az ellenség felett, egyértelműen Isten adta a diadalt, nyilvánvaló, kétség sem fért hozzá. Amikor Isten cselekszik, az nem kérdés. Azért nagyon egyértelmű, hogy az Úr ad szabadulást. Például Hanna életében, igaz? Dicsőség azokat. Két gyülekezet imádkozva, bőtölvel könyörgött az Úrhoz. Mert tudjuk, hogy szentelői testvérek is meghirdettek bőtölést, imádkozást. Beszéltem a Dani Zsolt lelkipásztor barátommal is erről. Mi is könyörögtünk, esedeztünk nap, mint nap ezért a gyermekét, és Isten cselekedett. És Isten sokkal többet végzett el, mint Hanna élete, meggyőződésem. Sokkal többet. A ti családotok életében, az ő család életében, és meggyőződésem a mi szívünkben is. Sokkal többről szólt ez a történet, mint egy kisgyerek élete, bár ő volt a központjában ennek a dolognak. Amit Isten cselekedett ezen keresztül. De az egyértelmű. Isten cselekszik. És a 27-28-as versek, aztán Józsefát vezetésével visszatért valamennyi Júda és Jeruzsálemi, örömmel tértek vissza a Jeruzsálembe, mert örömet szerzett nekik az Úr, megszabadította őket ellenségeiktől. Lantokkal, citerákkal, harsonákkal vonultak be Jeruzsálembe, az Úr házához. Ahol imádkoztak, oda mentek, és ott magasztalták a mindenható egyik az örök Istent, és dicsőítették őt az Úr házánál, aki a diadalt adta nekik. A szeremia az fontos eszköz az emlékezés Isten kegyelmes tetteire, és az azokért való háladás Isten dicsérete. És az utolsó két vers, és ezzel tényleg befejezem, az Istentől való rettegés fogta el valamennyi ország királyát, amikor meghallották, hogy az Úr harcol Izrael ellenségei ellen. Ezért békében élt Josafát országa, mert Isten nyugalmat adott neki mindenfelől. Ez meg a győzelem diadalnak a teljessége, a hatása, a következménye, a folytatása. A diadal gyakorlatilag egy nemzedék életét határozta meg. Utódaik ebbe születtek már bele. Figyelj! Akik már nem tapasztalták a harc hevét, annak komolyságát. Nekik a szellemi légkör, amiben éltek, természetes volt. Nagy veszélyt jelent, amikor egy harcos generációt követő nemzedékek nem ismerik és értik, minek, kinek köszönhetik a szellemi jólétet. A szellemi és fizikai jólétet. Például gyülekeztünk indulásakor, óriási harcokat harcoltunk meg. Nagyon komoly küzdelmeket vívtunk meg, hogy egyetlen legyen ez a gyülekezet. Sokan szerették volna, nem születik meg ez a gyülekezet, és nem csak az ördög, hanem olyan emberek is, akiket megtévesztett. És nem volt könnyű, hogy elinduljunk. Semmi nem volt. Nem voltak székek, meg pénzünk se. Az Úrtól kértünk el, és kaptunk mindent. Az utolsó szegig. Az, hogy van ez a gyülekezet, sok a könyörgés és imádság gyülekezetünkön belül, és azon kívül harca és küzdelmének a gyümölcse. Akik már úgy jöttetek a gyülekezetbe, hogy van ez a gyülekezet, a légkörét élvezitek, a dicsőítést, az igehirdetést, áldásait, nagy veszély számotokra, hogy természetesnek veszitek. De milyen nagyszerű lenne, ha mind az, akik együtt vagyunk, ezzel a lelkülettel keresnénk az Urat. És Isten tudná küldeni az ő beszédét, hogy hitről hitre jussunk, és növelkedni tudjunk, és előre tudjunk haladni. Mert a krónikás, Esdrás éppen ezért írta ezeket a történeteket le, hogy emlékeztesse korának harcosait Isten nagyságos tetteire. És bátorítás jelentsen nekik. Belátást kapjanak a szellemi dimenziókba. És lássák a következményét annak, amikor Isten lép be a harcba. És azt gondolom, Isten igéje, beszéde ma is ezt akarta munkálni mindannyiunk szívébe. Amen.